A vonal a túlsó végén pedig Tardos Gergely, az OTP Bank elemzési központ vezetője. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Hát MNB kamat döntés, de hát akkor nincs is semmi látnivaló. Hát Virág Barnabás már belengedte, amit be kellett. Vagy hát ezért nem eszik olyan forrónak esen?
Hát szerintem nagyjából ugye a múlt héten ez kiderült, tehát sikerült lelőni a poént. Tehát, hogy igazából nem lesz most még semmiképpen olyan kamatcsökkentés, ami hát az irányadó kamatszintet, az 18-at vagy az alapkamatot érinteni. Ugye igazából a kamatfolyosó felső szélét fogja csökkenteni a jegybank, hogy normalizálják a kamatfolyosót, és azt mondta az alelnök, hogy ezt követő kamat döntéseken vagy kamat meghatározó üléseken, azaz lényegében májusban vagy júniusban jöhet majd az irányadó kamatszint csökkentése. És hát a bejelentés egyébként nekem kicsit meglepő módon azért sokat gyengített a forinton, meg lejjebb hozta a hozamokat is, mert hát igazából azt azért a gondolta mindenki, még azok is, akik így a legjobban aggódtak az infláció miatt, hogy azért belátható időn belül ez a 18%-os irányadó kamatszintes csökkent, tehát mi eredendően májusra vagy júniusra raktuk a kamatcsökkentés időpontját, és ehhez képest ugye lényegében az történt, hogy majdnem egy ilyen 2,5-3%-ot a forint.
Hát figyelj ide, olvastam egy olyan kiváló jegyzetet az M4.hu hasábjain, ahol Csabai Karcsi főszerkesztő összefoglalta, hogy szerint ez hogy történhetett. Félretéve azt az etikettet, ugye, hogy kamatdöntő ülés előtt nem nyilatkoznak a különböző monetáris politikusok, és nem mondják meg, hogy mi lesz, mert hiszen akkor pontosan az fog történni, ami most történt, hogy maga a döntés előtt már gyengült a forint, és azt mondja, hogy ő csak következtetni tud a motivációkra, hogy ugye ez a lényegében ez a kamatcsökkentés, ez kapóra jöhet a Magyar Gazdaságfejlesztési Minisztériumnak, mert ugye azt a reményt hordozza magába, hogy sikerül elérni a 1,5%-os idei gazdasági növekedést, és az egy olyan eszköz a forint gyengülés, amivel ezeket meg lehet tenni.
Hát én azért azt gondolom, hogy ugye azóta mondjuk a harmadát visszaküzdötte a forint a dolognak. Nem hiszem azt, hogy ez ilyen mértékben befolyásolná a növekedést. Igazából én azt gondolom, hogy csak vagy szondázta az MNB a piacot, tehát kíváncsi volt arra, hogy mondjuk...
Ha megteszi,
hát
akkor...
Elég egyértelmű jelzést kapott a szondázásra. Elszíneződött rendesen.
Így van. Tehát az a helyzet, hogy egyébként, tehát hogy is mondjam, olyan szempontból, én azt gondolom, hogy nem volt a bejelentésben meglepetés, hogy azért a piac is, tehát az elemzők nagy része is azt gondolta, hogy vagy május, vagy június. Igazából az alelnök azt kimondta, hogy nem most április. De nyilván azért elég, tehát hogy nem volt így, tehát a spekulás, tehát hogy aki mondjuk a régiós devizákkal foglalkozik, leginkább olyan döntése volt, hogy vagy longozza a forintot, vagy kimarad belőle. De hát ilyen 18%-os kamatszint ellen azért azt gondolom, hogy kevesen álltak be sortra. Úgyhogy valószínűleg ez azért egy ilyen erősen túlvett piacon ez az, ami gyengülést okozott, de...
Igen, meddig lehet ezt fenntartani szerinted, Gergő? Ez azért érdekes dolog, mert azért megjelentek olyan elemzések is, hogy az adósságszolgálat az országnak. Oké, védjük a forintot, nem csépelik, rúgják, tépik, harapják agyon, de hogy ez viszonylag sokba kerül. Tehát tök jó lenne, ha minél előbb sikerülne a kamatszintet csökkenteni, mert akkor több pénz jutna másra az ország vászontarisznyájából, de hát szemlátomást a piac egyértelmű jelzést küldött, hogy coki, tehát ne nagyon nyúljunk a kamatokhoz, mert baj lesz.
Hát ugye az infláció elleni küzdelem az egy ilyen biznisz, hogy általában így mindenki kibírja a rögés nélkül, amikor dezinflálni kell, mert egyszerűen ugye az a helyzet, hogyha egyik oldalról ránézünk az inflációra, akkor itt elég, tehát hogy is mondjam, minden szempontból hát elég aggasztó a folyamat, tehát hogy így 10%-kal vagyunk fölötte a régiónak, igazából tehát ugye a román, szerb, cseh, lengyel, horvát, és akkor még nem mondok olyan országokat, ahol mit tudom én, Szlovénia vagy Albánia, ahol 10 vagy 5% az infláció, tehát hogy igazából nálunk nagyon magas, ugye az folyamatosan jönnek a negatív meglepetések, a maginfláció az még magasabb, tehát ugye az a helyzet, hogy az infláció miatt valamit kell csinálni, mert hát, hogy látszik, hogy és a magas kamat az meg olyan, hogy fáj mindenkinek, ugye nyilván fáj a költségvetésnek, ugye fáj azoknak az adósoknak, akiknek átárazódik a hitele, ugye a bankok sem örülnek ennek, hiszen a terhek, tehát ugye a költségvetés meg a jegybank is dobálja rájuk a terhet, tehát ez egy nagyon magas szint, és igazából mindenki úgy érzi, hogy minél előbb el kéne kezdeni a csökkentését, de az a helyzet, hogy a másik oldalról meg az infláció miatt egyszerűen a jegybanknak magasan kell tartani a kamatot, és hát most
ilyen rókafogta csuka helyzet gyakorlatilag?
Hát nem, de ugye a dezinfláció az mindig ilyen, hogy az a helyzet, hogy miközben azt gondoljuk, hogy az a dolog, vagy hívhatjuk úgy, hogy az a koktél, ami mondjuk az inflációt lehozza, tehát az, hogy az árfolyamot sikerült vissza hozni az, hogy a kereslet szűkül, ezek meg ugye a külső környezet is olyan szempontból az energiárak lejöttek, azért az élelmiszer, globális élelmiszerárak is lefele jönnek, tehát azért azt gondolom, hogy ezek a dolgok elvileg be kell, hogy indítsák a dezinflációt Magyarországon is. Igazából reméljük, hogy csak az történik, tehát hogy most már elég sokat mondták ezt, hogy ugye a dolgok lassabban kezdődnek el, aztán utána gyorsabban történnek meg, mint ahogy az ember várná, hát reméljük, ugyanez lesz.
De én azt nem értem, hogy miért ijednének meg egy ilyen forintgyengüléstől, hiszen igazából azt találgattuk, hogy mitől lett ilyen erős ez a 370-es árfolyam az euróval szemben, hogy alakult ki, amikor egy tapottat se lettünk közelebb ugye az Európai Uniós pénzek megszerzéséhez, valójában
nem
javult, a nemzetközi
nem romlott a gazdasági
helyzet, nem történt, legfeljebb az energiárak mentek egy picit vissza, de hát azért
az energiár az rengeteget számít. Uh-huh. Tehát az a helyzet, hogy ugye Magyarország az egy nagyon energiaintenzív gazdaság, nagyon minimális energiatermeléssel. Hát mi ilyen korábban is elköltöttünk évi ilyen 5 milliárd eurókat energiára, és akkor ez mondjuk tavaly fölment majdnem 10, vagy ilyen 17 milliárd euró környékére. És utána most meg jön, ez visszajön hétre. Tehát, hogy érdemes így visszaszámolni, hogy mondjuk a devizapiacon ez mennyi, és amit mi számolgattunk, ilyen egyensúlyi energiaár, hát ez ugye inflációs különbség is van, tehát azt is figyelembe kell venni, de hát valahonnan onnan indultunk, hogy mondjuk ilyen 300-330 körüli egyensúlyi forint árfolyamról fölment, ez nem tudom, most így a teteje az volt olyan, hogy mondjuk ilyen tehát elég közel volt mondjuk az 500-hoz mondjuk így, és aztán visszajöttünk, és szerintünk most simán, tehát hogy ez az egyensúly árfolyam az 370-360 körül van.
Na jó,
tehát tehát ugye ez nagyon, az energia nagyon mozgatja, az az egyik legfontosabb drivere, és ugye az a helyzet, hogy a jegybanknak figyelembe véve, hogy tele van mindenki fix hitellel, igazából az nem nagyon, tehát a legfontosabb eszköze az infláció ellen küzdelemben az árfolyam.
Jó, hát meglátjuk akkor, mit reagálnak kedden, ugye? Akkor lesz, ugye? Kedden lesz a kamadöntőülés.
Igen.
Hát és van még eurozónás, meg amerikai GDP adatok.
Azok
itt,
meg fontos, mert hát ha adnak egy kis löketet itt ennek a helyzetnek a felszámolásához, ha hirtelen elkezdenek nőni ezek a gazdaságok. Az amerikai húzhatja az európait, meg a világgazdaságot, az európai meg a németet, a német meg a magyart.
Hát igen, de tehát, hogy most az első negyedévi adatokra lesz szó, egyébként az látszik, hogy az amerikai meg az európai gazdaság is miközben egyébként jönnek azért lassulásos jelek, azért jobban teljesít, mint a várt. És hogy egyébként az európainál még nem olyan rég is az volt az elképzelés, hogy azért itt az első meg a második negyedév is recessziós lesz ehhez képest. Most azért úgy tűnik, hogy az első negyedében ilyen 0,2 körül lehetett a bővülés, az ugye évesítve ilyen majdnem 1%, ami egyébként nem egy rossz teljesítmény. És még az amerikainál, meg ugye ott hát tavaly a 2022 első fél éve volt egy ilyen technikai recessziós környezet, és azóta ilyen 2% körüli, vagy a fölötti ütemben mi az amerikai gazdaság. Most az első negyed évre az a várakozás, hogy mondjuk évesítve ez a 2, ugye ez ilyen 0,5 körüli negyedéves növekedés, tehát ennyit azért sikerült összehozni. De azt látni kell, hogy miközben az európai gazdaság inkább gyorsul már, ahogy ez az energiasokból kapaszkodik kifele, addig ugye az amerikainál a lényegesen magasabb kamatszint miatt lassul a gazdaság, tehát hogy már az első negyed éven belül is lehetett látni, hogy a negyed év eleje az jobb volt, mint a mondjuk a február vagy a március, és hát itt a második negyed év lesz még kérdéses. És egyébként ne felejtsük el, hogy pénteken még ezek mellett jönnek már a német, a francia, meg a spanyol áprilisi inflációs adatok Európára, ezek várhatóan egy kis csökkenést mutatnak majd, és ez ugye azért fontos, mert az eurózónának ez a flash inflációs adata, ez a jövő héten jön, de igazából az, hogy az, hogy ott látunk-e majd meglepetést, az szinte biztosan kiderül majd pénteken.
Uh-huh. Oké, köszönjük szépen, figyeljük akkor, hogy mi történik a héten, de a legvégén a hétnek lesznek a nagy izgalmak. Köszönjük szépen neked, Gergő, jó munkát!
Jó hetet nektek, sziasztok!
Tardos Gergellyel beszélgettünk, az OTP Bank elemzési központjának vezetőjével.